Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Varga Mónika. A nyugat megpróbálja fenntartani az egypólusú világrendet, amely a globális fejlődés fékje volt, de egy új, igazságosabb korszak van kialakulóban, jelentette ki az orosz elnök egy múlt heti moszkvai fórumon. Vlagyimir Putyin szerint a világtörténelem új szakasza következik, amiben csak a valóban szuverén államok képesek biztosítani a növekedés magas dinamikáját. Hogy miről beszélt pontosan Putyin, és milyen lépéseket tehet víziója beteljesítésért. Erről is kérdezem vendégemet, Bendazsevszkij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Putyin arról beszélt ebben a múlt szerdai beszédében, hogy az úgynevezett aranymilliárd totális uralmának modellje igazságtalan, és a kizárólagosság illúzióján alapul, első és másodosztályúakra osztja a népeket. Az elmélete megértéséhez először talán induljunk ki onnan, hogy mi ez az aranymilliárd, miről beszél?
Hát röviden ez egy összeesküvés elmélet, amely nagyon széles körben elterjedt Oroszországban és a gyakorlatilag a posztszovjet térség számos államában, és hogyha a hallgatók is rákeresnek erre a kifejezésre, akkor valószínűleg az egyetlen találat, vagy legalábbis a találatoknak a javarésze Putyin beszédeiből fog származni, amelyek ugye nyugaton is átlettek véve, lettek fordítva.
Ezt meg tudom erősíteni, mert én rákerestem erre, és gyakorlatilag tényleg semmi nincs ezen kívül.
És így van, ez egy, nem egy olyan, hogy mondjam, szakmai vagy tudományos fogalom, amelyből ki lehet indulni. Ez az orosz, vagy pontosabban a szovjet irodalomból, science fiction irodalomból átragadt dolog. Viszont jellemzően 2000-es évektől kezdve előjön az orosz politikus beszédeiben. Vlagyimir Putyin még 2000-ben használta először egy nemzetközi fórumon, ahol azt mondta, hogy mint köztudott, a világ az északra is és délre van osztva, a gazdag észak és a szegény dél. Ez mondjuk ebben nem mondott semmi újdonságot, ezt erről közgazdászok is szoktak emlékedni, majd pedig folytatta, hogy köztudott az arany milliárd, az gyakorlatilag kontroll alatt tartja ugye a szegény országokat. És azon a fórumon nem sokan értették, hogy Putyin mire utalt, hiszen, ahogy említettem, ez a fogalom posztszovjet térségen túl nem terjedt el. A Szovjetunióban a 70-es években kezdték el használni, akkor hát egy ilyen publicistának a műveiben tűnt fel Cikanov, aki azt hiszem álnéven, Kuzmics néven, álnéven publikált, és ő olyan gazdag forrás jegyzékkel tartalmazó írásokat írt, amelyben arra utalt, vagy nem is utalt, hanem ugye konkrétan kimondta, hogy a nyugat arra törekszik, hogy lezüllessze Oroszországot, pont ugye akkor még Szovjetunió volt, és gyakorlatilag a nyugatnak a nyersanyag gyarmatává tegye. És ezt az elméletét, vagy ezeket az írásokat különböző ENSZ, UNESCO-s, IMF forrásokból idézte. Tehát úgy tűnt a szövegek alapján, hogy ez egy valós, ha egy szovjet állampolgár elolvasott egy ilyen írást, akkor úgy tűnt, hogy hú, hát itt tényleg ilyen ENSZ rendelet, olyan UNESCO-s megbeszélésen hangzott el, miközben a valóság az volt, hogy semmilyen nyoma nincs ezeknek a rendeleteknek, teljesen fiktív szövegeket használt hozzá, tehát ez egy fikció volt, viszont onnantól kezdve kezdett elterjedni ez a fajta, és ott használta először az arany milliárd kifejezést.
Akkor ez gyakorlatilag a nyugatnak volt a szinonimája nála?
Az gyakorlatilag igen, az gyakorlatilag arra utalt, hogy a gazdag nyugati országok, amelyek elérték a fejlettség legmagasabb fokát, és mindenki mást visszatartják attól, hogy szintén hozzájuk hasonlóan elérje ezt a fejlettséget. Tehát gyakorlatilag mindenkit visszatartják attól, hogy legalább olyan szintre érjenek, mint ők maguk. Hát jellemzően ez alatt érthetjük a G7-es országokat, az Európai Unió államait, Ausztráliát, Dél-Koreát, Japán, tehát amit mondjuk a gazdag, a fejlett nyugati világnak értjük, ezek mind az orosz értelmezés szerint, vagy szovjet értelmezés szerint ide tartoznak. Egyébként valóban, hogyha összeszámoljuk ezeket a nyugati szférában, érdekszférában mozgó fejlett országok, akkor akkoriban valóban olyan 1 milliárdos lakosságszámot kaptunk, most olyan 1,2 milliárdan vannak ezek az országok. Tehát rájuk illik ez a szovjet leírás. Később pedig, ahogy a Szovjetunióban a problémák tetőztek, a 80-as években, vagy 80-as és 90-es évek fordulóján, akkor még inkább népszerűséget nyert ez az elmélet, hiszen a gazdasági problémákért, amelyeket a lakosság ugye tapasztalt a saját bőrén, hát ki más lehetett okolni, mint a nyugatot, amely, nem tudom, szabotálja a szovjet fejlődést, amely mindent megtesz azért, hogy Szovjetunió ne legyen sikeres, majd pedig ugye még szét is össze is somlott, szét is esett, és ezek a nézetek a 90-es években is terjedtek, különböző összeesküvés elméletek. Az az abszurdum, hogy ez nem egy marginális szakirodalomban fordul el, hát pontosabban onnan származik, de aztán az orosz politikai eliteknek a nézeteiben is.
Tehát gyakorlatilag az orosz elnök egy összeesküvés elméletet emlegett rendre a beszédeiben.
Így van, és nem csak Putyin, hanem legutóbb például Nikolaj Patrushev, az orosz biztonsági tanácsnak a főtitkára, ő is elmondta, hogy a nyugat, a nyugati, azt mondja, a globális, hogy arra milliárd gátat szab a fejlődésnek, és össze kell fognia, tehát igazából itt a kulcs, hogy ezeknek a fejlődő, fejlődésben lévő országoknak, mint amilyen Oroszország is, össze kell fognia egymással, hogy letaszítsák a trónról ezt a globális arra milliárdot, és véget vessenek a hatalmának.
Nézzük meg, hogy mit mondott még Putyin az aranymilliárdról, vagy aranymilliárdokról. Azt mondta a szerdai beszédében, hogy ma az aranymilliárdok elitje pánikba esett attól, hogy a világ fejlődésének más központjai saját fejlődési lehetőségekkel állhatnak elő. Szerinte bármennyire is igyekeznek megőrizni a dolgok jelenlegi rendjét, egy új korszak, a világtörténelem új szakasza következik. Így gyakorlatilag az unipoláris világrend felbomlásáról beszél?
Gyakorlatilag igen, ugye az érdekesség az, hogy nem először hangzott ez az elmélet Putyin részéről. Pontosabban az érdekesség abban áll, hogy már lassan 15 éve mondja azt, hogy elérkezett az új világrendnek a korszaka, az eddigi unipoláris világrend ideje lejárt, új korszak.
Ugye az unipoláris világrend, ez nagyjából azt jelenti, hogy az USA uralma a világ felett.
Igen, tehát a hidegháború időszakában egészen a Szovjetunió felbomlásáig egy bipoláris világrendről beszéltünk, amely ugye arról szólt, hogy van két nagyhatalom, vagy világhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió, amelyek balanszban, az erőviszonyokat tekintve balanszban vannak egymással, és ez a balansz lehetővé teszi, hogy mondjuk elkerüljék a nagyobb háborúkat, viszont ugye mindkét nagyhatalomnak megvan a maga érdekszférája, és lehetőleg megpróbálnak nem beavatkozni egymás érdekszférájába, hiszen akkor, ha még és megteszik, akkor problémák születnek belőle. A Szovjetunió felbomlásával 1991-ben ez a fajta bipoláris világrend megszűnt létezni, és az Egyesült Államok maradt az egyetlen nagyhatalom, és ez egészen sokáig folytatódott. Sőt, én azt gondolom, hogy most is még mindig egy unipoláris világrendről beszélhetünk, hiszen bár vannak olyan országok, amelyek fel tudják venni, és meg is próbálják felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal, de még mindig az Egyesült Államoknak van meg az a képessége, hogy akár politikailag, akár gazdaságilag, akár katonailag a világ bármelyik részén gyakorlatilag érvényesíteni, hát ha nem is érvényesíteni tudja az akaratát, de valamilyen szinten a saját álláspontjának az érvényesítéséhez tud bizonyos államokat rávezetni.
Akkor nem tartunk így egy multipoláris világrend felé, amit nagyon sokan mondanak, vagy akár bipoláris világrend felé, és tehát kétpólusú világrend felé, mert hogyha az orosz-ukrán háborút nézzük, akkor ebből ez utóbbi újra egy hidegháborús berendezkedés rajzolódik ki.
Az Oroszország csak szeretné, hogy egy ilyen bipoláris világrend legyen. Oroszország magát olyan szerepben látja, mint amilyen a Szovjetunió volt a hidegháború idején, egy olyan világhatalom szerepében, amely fel tudja venni a versenyt az Egyesült Államokkal. A valóság az, hogy ez nem igaz. Az egyetlen paraméter, amely alapján Oroszország fel tudja venni a versenyt, az a nukleáris státusz. Tehát Oroszország egy nukleáris hatalom, ami miatt hogy mondjam, Oroszországot megtámadni nem túl okos, és nem is fog remélhetőleg előfordulni, hiszen az egy globális világháborúhoz fog vezetni. De minden más paraméterben, gazdaságilag speciálisan, tehát Oroszország a top 10 ország között sincs a GDP alapján, katonailag sem, hát látjuk, hogy Ukrajnában sem boldogulnak, és politikailag sem, hiszen itt az ukrán háború is megmutatta, hogy milyen hamar tud teljes izolációba kerülni ez az ország. Tehát nem tudja felvenni a versenyt ilyen paraméterek szerint az Egyesült Államokkal, bár még mindig egyfajta a nagyhatalmi státusz elvesztésében él, és azt szeretné, hogy ezt a nagyhatalmi státuszt visszakapja, a világhatalmi státuszt visszakapja, és egykoron az egykori hatalmában tündököljön újra.
Ezért robbant ki gyakorlatilag az orosz-ukrán háború?
Hát annak sok oka volt, de én azt gondolom, hogy ez az egyik oka, hogy Oroszország egyfajta cári birodalom örököseként tekint magára. Hát, hogy a Szovjetunió örököseként tekinte, azt nem tudom, itt vegyes nézetek vannak, de az biztos, hogy a cári birodalom ez egyfajta példakép a Vladimir Putyin vezette Oroszország számára. Ugye ő maga is nemrégiben Nagy Péterhez hasonlította saját magát, aki hát kiépítette a mai modern Oroszországot, ugye kibővítette a területeket, stb. De itt visszatérve az unipoláris világrendhez, nyilván itt egy globális küzdelem folyik azért, hogy az Egyesült Államok próbálja megőrizni a pozícióit világszinten, miközben vannak olyan kihívók, mint tipikusan, mint Kína, de ilyen például India is, amelyek megpróbálnak ebbe a világrendbe beleszólni, és ők inkább a multipoláris világképben hisznek, hát nyilván, hiszen most jelenleg az Egyesült Államok által dominált világrendszerről beszélünk. És valóban gazdaságilag és katonailag is kezdik megközelíteni az Egyesült Államok teljesítményét, sőt, ugye a vásárlóerő paritáson számolt GDP-ben Kína meg is előzte az Egyesült Államokat, de ez inkább egy hosszabb perspektíva, hogy sikerül ezeknek az államoknak elérni azt, hogy tényleg az erőviszonyok egyensúlyba kerüljenek. Nem véletlen egyébként, hogy néhány évvel ezelőtt, ugye még Donald Trump alatt, az Egyesült Államok hát gazdaságilag is neki ment Kínának, hiszen belátták, hogy az addig folytatott gazdasági rendszer, ha ugyanúgy működtetik, itt a globális kapcsolatokat tekintve, akkor elkerülhetetlen is ahhoz fog vezetni, hogy technológiailag is, ki és gazdaságilag is, kereskedelem szempontjából is Kína le fogja előzni, vagy legalábbis utol fogja érni az Egyesült Államokat.
Csak tegyünk egy rövid, vagy egy gyors zárójelet. Mi kell ahhoz, hogy egy ország világhatalom, nagyhatalom legyen? Gazdasági erő, katonai erő, demográfiai nagyság, vagy kulturális fölény, vagy ez így mind?
Ezeknek nincs egy globális recept, nyilván ezeknek az ötvözete kell, tehát látjuk, hogy az Egyesült Államok a több mint 300 milliós lakosságával, tehát a lakosságot tekintve nem veszi fel a versenyt Kínával, amely lassan, ugye nem is tudom, elértem el már a 2 milliárd főt, vagy lassan eléri a 2 milliárd embert, tehát demográfiailag egy nagy különbséget látunk, mégis nem feltétlenül ebben van a titok. A technológia birtoklása, a politikai érvényesülés, gazdasági, kereskedelmi, ugye a katonai fölény, ezek mind számítanak egy világhatalmi státuszhoz.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Bendarzsevszkij Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel az új világrendről és Oroszország ebben betöltött szerepéről beszélgetünk. Szóba került már az orosz-ukrán háború, ennek milyen szerepe lehet az új világrend kialakulásában? Ugye látjuk, hogy nagyon összerendezte, egy tető alá hozta idézőjelben a nyugatot. Oroszország mellett meg olyan nagyon nem állt ki senki.
Ez nem teljesen így van, nem állt ki senki. Ugye vannak országok, amelyek nem csatlakoztak a nyugati szankciókhoz, de valóban,
hát,
hogyha
a Szíria, Eritrea, Észak-Korea, Venezuela és Irán állt ki hivatalosan Oroszország mellett, és hát ugye vannak valóban olyan országok, akik olyan nagyon nem ítélték el, mondjuk Kína, India vagy Pakisztán ezt az inváziót.
A nagy többség csatlakozott a nyugati reakciókhoz, ugye az ENSZ valamikor a március folyamán az ENSZ szavazáson több mint 100 ország megszavazta Oroszország elítéléséről szóló nyilatkozatot. Oroszország abszolút politikai izolációba kerül, de ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben izolálta magát. Vannak olyan országok, akikkel próbálja felvenni a kapcsolatot, ilyen például ugye Kína vagy India, amelyek egyébként a világgazdaság jelentős szereplői, és akár gondolnánk, hogy akár sikerülhet is hosszú távon javítani a kapcsolatokat ezekkel az országokkal, és mondjuk bizonyos kereskedelem bizonyos részét átirányítani ezen országok felé. De általánosságban elmondhatjuk, hogy a fejlett világgal Oroszország teljesen megszakította a kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy ez a kulcsfontosságú ebben, hiszen az ország dinamikus gazdasági fejlődéséhez elengedhetetlenek a mondjuk a nyugati technológiák, vagy azok az export-import cikkek, amelyekre Oroszországnak szüksége van. És a szankciók alatt álló államok példájából láthatjuk, mondjuk Észak-Korea vagy Irán példájából láthatjuk, hogy bár vannak ugye szankciók, a politikai rendszer ezekben az országokban nem omlott össze, tehát ez nem azt jelenti, hogy azonnal egy ilyen gazdasági és politikai izoláció rendszer összeomlásához vezet, de hát nem is mondhatjuk azt, hogy ezek az országok a gazdasági fellendülés úttörői lettek volna, tehát gyakorlatilag gazdaságiak teljes stagnációban vannak. Ráadásul, és akkor itt rátérnék a kérdésedre, hogy mit nyert, vagy mit veszített Oroszország a háborúval. Én azt gondolom, hogy Oroszországnak ez egyfajta utolsó próbálkozása volt ahhoz, hogy a hajdani nagyhatalmi vagy világhatalmi státuszát elérje, vagy legalábbis úgy érezze, hogy ezt a státuszt elérte. Ilyen próbálkozások voltak az elmúlt 20 évben, és egyébként sikeresek is voltak. Ilyen volt például az orosz-grusz háború 2008-ban. Gyakorlatilag 6 nap alatt szinte a grusz fővárosig jutottak, és a céljukat elérték, tehát Grúziát úgymond helyre rakták, Abháziát, Oszétiát elcsatolták Grúziától, és a nyugati világ nem, hát nagyon, hogy mondjam, lazán tiltakozott a háborúval szemben, sőt, egy évre rá az Egyesült Államok meghirdette a restartot, a kapcsolatok normalizálását Oroszországgal, tehát büntetlenül úszta meg ezt Oroszország. Majd ugye 2014-es krímelcsatolást is, ez egy hatalmas belpolitikai siker volt Vlagyimir Putyinnak, az orosz lakosság túlnyomó része támogatta ebben, és megint csak elmaradtak azok a nyugati, vagy jelentős nyugati szankciók, amelyek mondjuk eltántorították volna Putyin rendszerét. Majd pedig ugye Szíria, ott is úgy tűnt, hogy Bashar al-Assad rendszerét már semmi nem mentheti meg. Ekkor jött Oroszország, és hát megmentette Bashar al-Assad rendszerét, és azt sikerült elérnie, hogy újra egy ilyen kiépített állásai legyenek Szíriában, így kiépített állásai legyenek a földközi tengeren is, a szíriai kikötők révén, legyenek katonai és légi repülőtéri bázisai az országban, és ugye megmentették a rendszert. Tehát ezek sikeres beavatkozások voltak, miközben a nyugati, az erős nyugati reakciók elmaradtak. És úgy tűnt valószínűleg az orosz Putyin rendszere számára, hogy Ukrajna is egy ilyen sikeres beleillik abba a sorba, ami ugye végbe ment Grúziában, nem tudom, Szíriában, ugye Ukrajnában, a Krimi-félsziget révén. Tehát abszolút folytatja azt a sort, hiszen az orosz hadsereg hogy mondja, fejlődik, ugye 2008 óta egy jelentős modernizáción esett át, egyre több pénzt öltöttek bele, az orosz gazdaság szintén fejlődött, tehát semmi sem mutat arra, hogy egy újabb beavatkozás Ukrajnában az orosz érdekszféra mentén ne vezetne sikerre. Majd pedig ugye hirtelen beletört a bicskája, hiszen egy komoly ukrán ellenállás bontakozott ki, az az ukrán hadsereg, mert közel sem az ukrán hadsereg volt, amelyel Oroszország 2014-ben szemben állt, és egyszer csak kiderült, hogy ezek az orosz nagyhatalmi ambíciók beletörtek Ukrajnába. És hát... Putyin pehére. Itt nem csak arról van szó, hogy egy ilyen beavatkozás nem sikerült, és ugye nemzetközi izolációba került, hanem arról is szó van, hogy az orosz katonai potenciálnak egy jelentős része most éppen megsemmisülőben van, vagy már megsemmisült. Itt ugye csak becsülni nyílt adatokból tudunk becsülni, vagy becsléseket tenni, de hát a Oroszország számára a legoptimistább források is arról szólnak, hogy a katonai potenciál egynegyede semmisült meg. Most már ugye a 90-es évek végén konzerválása ítélt szovjet haditechnikát hozzá ki a raktárokból, mert egyszerűen a modernizált új technika megsemmisült, de az Oroszország számára kevésbé optimista források pedig azt mondják, hogy több mint a harmada megsemmisült ennek a katonai potenciál. A precíziós fegyvereknek több mint a 90%-a megsemmisült.
Ugye emellett itt vannak a szankciók, és ugye a Yale Egyetem frissen megjelent tanulmánya szerint az Oroszország ellen hozott szankciók valójában megnyomorítják az orosz gazdaságot, és hogy nincs Moszkva számára már letérő a csőd felé vezető útról. Tehát a katonai potenciál is nagyban sérült, megsemmisült, gazdaságilag is nehéz helyzetben vannak. Jelentheti azt az orosz-ukrán háború, hogy ezzel végleg kiírja magát Oroszország a nagyhatalmak közül?
Én azt gondolom, hogy igen, bár hát nyilván láttunk ilyet az elmúlt néhány száz évben, hogy egy összeomlott nagyhatalom aztán újra lábra tudott állni, és újra meg tudott erősödni. Ugye tipikusan Oroszország is ilyen, hiszen a Szovjetunió összeomlása után nem tűnt úgy, hogy gyakorlatilag 15-20 éven belül Oroszország visszatalál magára, és vagy magához is újra elkezd erőteljesen fejlődni. Tehát ez még nem jelenti azt szerintem, hogy Oroszország el fog tűnni a globális süllyesztőbe, de az biztos, hogy a jelenlegi helyzete hosszú évekre ellehetetlenült az orosz technológiai fejlődés, az orosz gazdasági fejlődés. Nem feltétlenül látom azt, hogy gazdaságilag mondjuk csődbe megy, persze ez sem kizárt, de Oroszországnak alapvetően megvannak az energetikai készletei, az élelmiszer készletei, tehát minden megvan ahhoz, hogy bizonyos szektorokban önellátó legyen, ne szoruljon olyan importcikkekre, amelyek életfontosságúak ugye a gazdaság működtetéséhez, de mondjuk hosszú távú fejlődéshez, hosszú távú technológiai fejlődéshez, akár itt most arról beszélünk, hogy most egy példa a precíziós fegyverek, különböző becslések vannak, hogy mennyit lőttek ki, mennyi van még hátra, ugye nem tudjuk pontosan, mert nyílt forrásokból dolgozunk, és nem biztos, hogy mindent az elmúlt években Oroszország minden bejelentett nyilvánosan, hogy miből mennyie van, de ugye a precíziós fegyverek is például csippeket használnak. Oroszország, ugye itt globálisan az autógyártásnál is látjuk, hogy mennyire tudja ellehetetleníteni ezt az iparágat a globális csiphiány. Hát a precíziós fegyvereknek, a rakétáknak is kellenek ezek a csippek. Oroszország pedig nem gyárt ilyen csippeket, importra szorult, külföldi országokból hozott be, nyugati országokból vagy Tajvanból. Tajvan megtagadta a csippeknek az exportját Oroszország felé, ugye nyugattól nem kap. Abban reménykednek, hogy Kínától kapnak, egyelőre ez még nem valósult meg. Tehát ez csak egy kicsi példa, de ebből is látszik, hogy ezeket a, mondjuk ezt a rakétapotenciálnak, ennek a rakétapotenciálnak a potenciálnak a helyreállítása, feltéve, hogy megkapják ezt a technológiát, még így is hosszú évekre fog telni. És az, hogy az orosz gazdaságnak a teljesítménye hát erősen lecsökkent, azt is jelenti, hogy sokkal nehezebb lesz helyreállítani a kiesett fegyvereket. Sokkal nehezebb lesz fenntartani ezt az orosz katonai potenciált, amivel Oroszország korábban rendelkezett.
Bendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Ez volt a Geotrendek, az Inforádió külgazdasági és geopolitikai műsora. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.